Isten szolgája. Eszterházy János tematikus műsorunkat hallják. A felvidéki mártír politikus születésének 120. évfordulójára emlékezünk.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetésünket Molnár Imre történésszel, Eszterházy János kutatójával. Az interjút Udvarhelyi Olivér, a Mária Rádió önkéntese, az Eszterházy János tematikus nap főszervezője készítette.
Eszterházy Jánosnak a egyetlen magyarként ebben a szlovák parlamentben mindezekkel szemben a saját véleményét vállalva többször is fel kellett szólalnia. Így egyetlen magyarként az talán az egyetlen ellenzéke volt a szlovák kormánynak, hűségesen kiszolgálta Hitler érveit, elvárásait. Talán a legfontosabb mozzanatát, amit nagyon sokan ismernek, ennek a tevékenységnek érdemes itt is kiemelni, hogy 1942. május 15-én Eszterházy János volt az egyetlen, aki ebben a parlamentben, ebben a szlovák parlamentben nem szavazta meg a zsidók Németországból való deportálásának kegyetlen törvényét. Ez volt az első ilyen tömeges deportálási törvény, amelynek a következtében a Szlovákiában élő zsidók ezrei, tízezrei pusztultak el. Ezt követően Eszterházy maga is segít menekülni, Magyarországra menekít nagyon sok zsidót, és hát ezzel tulajdonképpen az életét kockáztatja, mert ezek a zsidó törvények, amelyek életben voltak, nagyon szigorú büntetés erre alatt tiltották, hogy a polgári személyek a segítségére legyenek, vagy segíthessék bármiben is a zsidó lakosságot. Nem ez az első kockázat, amit magára vállal Eszterházy János, hiszen ez ennek a szlovák államnak az egyik első feltűnő cselekedete az volt, hogy 1939. szeptember 1-én a náci Németországgal együtt megtámadja Lengyelországot délről. Eszterházy János félig magyarként, félig lengyelként természetesnek vette, hogy segíti a Lengyelországból érkező menekülteket, és a hatalmas lengyel ellen és propaganda uszítás idején ő egy szózatot adott, intézett a szlovákiai magyarsághoz, amelyben azt kérte, hogy mindenki kövesse a lelkiismeret szavát, illetve a felebaráti szeretet parancsát. Lelkiismeret és felebaráti szeretet. Ez volt Eszterházy János háború alatti magatartásának a két közvetlen mozgató rúgója, és hát így tömegével segíti Magyarországra. Egy ellenséges országnak is, ilyen Szlovákiában élt, Szlovákia polgára, sőt kiemelt politikusa volt, tehát azonnal az ellenséggel való paktálásért statáriális bíróság elé lehetett volna őt állítani. Ő vállalja a kockázatot, segíti a lengyeleket, többek közt a lengyel kormány hadügyminiszterét, Szosznokovszki tábornokot, és ő szökteti át Magyarországon keresztül nyugatra. Tehát ez aztán mondhatni azt, hogy egy valódi hazárulásnak számító bűncselekmény lett volna, hanem szigorú konspirációs tevékenységként végzi ezt és az ehhez hasonló menekültmentést.
Igen, és különös tekintettel a lengyel menekültek befogadásával és szervezésében is, ahogy Monsignor Varga Béla segítette a lengyel gimnázium kialakításába, és a többi, és a többi. Ezek Igen. Azt hiszem már jobban ismertek Magyarországon.
Igen, Eszterházy János maga is segíti a Balatonbogári lengyel gimnáziumon, de Fölvidéknek a visszacsatolt területén is több lengyel iskola alakult, és Eszterházy János dokumentálni tudjuk, hogy több helyen is anyagilag is segítette ezeket a lengyel iskoláknak a fenntartását, működését. Ebből az időszakból, tehát a II. Világháború időszakából, ami tulajdonképpen kicsúcsosodása az ő politikai tevékenységének, két ilyen nagy politikusi érdemét emelném csak ki. Az első az, hogy meghirdette a magyarság magyar család politikáját, tehát hogy a magyarság Szlovákiában világnézettől, vallási hovatartozástól, szociális helyzettől, gazdasági vagyoni helyzettől függően, sőt, még politikai nézetektől függően is egy családot alkot. Ebben az egy családban mindenkinek kötelessége segíteni a másikat, és egyfajta egy ilyen keresztény szeretetből fakadó egységet, egyességet ajánl Esterházy János, és így is kezeli a magyar pártot, amelyet hosszú ideig mostohán kezelt a szlovák a kormányzat, nem engedélyezték, majd ha engedélyezték, csak korlátozottan a működését, és Esterházy János ezzel a keresztény eszmével, a magyar család eszményével tudta egységbe tartani a pártját, és nem csak, hogy egységbe tartani a pártját és a fölvidéki magyarságot, hanem megőrizni őt a náci nemzeti szocialista eszmék járványszerű terjedésétől. Fábri Zoltán, egy baloldali gondolkodású író mondja azt, hogy Esterházynak köszönhetően egy egész népcsoport, a fölvidéki magyar népcsoport teljessége érintetlen, intakt maradt a náci eszméktől. A másik ilyen nagy tette, ami erősítette ezt az elképzelését, az a magyar ház mozgalom volt. Ez egy szó, hogy a magyarság Szlovákiában szórvány csoportokat alkotott, szinte minden szlovák városban kisebb-nagyobb nyelvszigetként működő magyar közösségek éltek. És ezek számára minden ilyen szlovák városban egy-egy magyar házat próbált létrehozni Esterházy János, amely otthont adott volna az ott élő magyar közösség iskolájának, óvodájának, kisipari műhelyének, kultúrházának, ha kell, esetleg imaházának, hiszen református magyarokról is szó esett, és katolikus magyarokról, sőt evangelikus magyarokról is. Tehát pótolni mindazt, amit megfosztotta őt a trianoni döntés. Esterházy János ebben a egység munkában kovácsolva próbálta összekovácsolni, és itt is megint a felebaráti szeretet volt a legfontosabb jelszó. A felebaráti szeretet és az Isten szeretet. Mondhatnám azt, hogy abban a korban keresztény politikát, ha keresztény politizálásnak a mintaképét keressük, akkor bizony nem sok olyan személyiséget tudnánk megnevezni. Hál' Istennek Magyarország területén is voltak szép számmal, akik így gondolkoztak a politikáról. Esterházy János számára azonban a keresztény politika, vagy mondhatnám azt is, a keresztény demokrata politika nem egy külsődleges formaság volt, hanem valóban mélyen a hívő hitéből fakadó hitvallás és tanúságtétel. Az ő jelszavát Istennel a magyar jövőért zászlóra íratta, és azt így is gondolta, hogy jövőt építeni csak az Isten segítségével lehet, más helyen pedig azt mondta, hogy minden nemzet meghasonul önmagával, amelyik ki akarja iktatni az Istent a történelméből, és biztos, hogy a pusztulás útjára lép ezzel. Ha már a jelszavaknál tartunk, akkor még egy nagyon fontos jelmondata volt Esterházy Jánosnak. Ezt 1939-ben mondta, akkor, amikor Magyarországon a nemzeti szocialista eszmék megerősödnek, és a nyilas párt, a nyilas hatalom az előtérbe kerül, megjelenik a hivatalos politikai palettán. Esterházy János akkor mondja, hogy a mi erünk a kereszt, nem pedig a horog kereszt, vagy a nyilas kereszt, és többször is elhatárolja magát a nemzeti szocialista eszméktől, de elmondja azt is, hogy a mi erünk a kereszt, és nem, se nem a nyilas kereszt, se nem a vörös csillag. Nekünk megvannak a magunk ezer éves keresztény hagyományai, amelyek Szent István óta életben vannak, működnek, nagyon jól beváltak, nincs szükségünk import ideológiákra, akár nyugatról, akár keletről jönnek ezek az ideológiák. a magyarságnak meg kell őriznie önazonosságát. Ezek az első 12 évnek a legfontosabb mozzanatai.
Molnár Imre történésszel, Eszterházy János kutatójával Udvarhelyi Olivér beszélget a Mária Rádió Eszterházy János tematikus napján.
Eszterházy, mint vértanú politikus, aki nemzetiségek közötti megbékélést munkája és munkálta üldözöttek sokaságát mentette meg, ahogy erről te is beszéltél. 1945-ben pedig elhurcolják, és azt követően már nem élhetett szabad életet. Előtt talán, ha röviden összefoglalnád ezt az időszakát, és azt, hogy amikor mindössze 56 éves korában visszadta lelkét teremtőjének 1957. május 8-án, március 8-án.
Igen, 1945-ben az év elején, január-februári hónapban a visszavonuló németek, a gestapó, a korábban említett okok miatt hajtóvadászatot rendel el ellene, körözik, kastélyában, Nyitra-Ujlakon többször házkutatást tartanak a németek, így ő neki magának rejtőzködnie kell, Pozsony egyik pincéjében éli át a háború utolsó heteit, hónapjait, és aztán, amikor bevonulnak áprilisban a szovjet seregek, akkor ő is előjön rejtek helyéből. Ez már április 19-e, körül van, amikor már nyilvánosságra hozzák az új állakult Csehszlovákia kassai kormányprogramját, amely kormányprogram egy az egyben háborús bűnössé nyilvánítja a magyar és a német nemzetiséget, és mindkettőjüket likvidálásra, az országból való eltávolításra ítéli, kilátásba helyezve a teljes jog és vagyon osztottságot is. Eszterházy János ezek ellen a tervbe vett és már foganatosított intézkedések ellen tiltakozva fölkeresi Gusztáv Huszákot, aki a Szlovákia belügyi biztosa, egy kommunista politikus, és felajánlja szolgálatait olyan értelemben, hogy kész továbbra is a magyarság érdekében tevékenykedni, úgy, ahogy ezt tette eddig is, és nem kíván rejtőzködni vagy bujkálni. Hát sajnos ezt a gesztusát nem értékelték, Gusztáv Huszák tartóztatta őt, majdnem sokkal ezután átadta őt a Pozsonyban működő NKVD, a szovjet titkosszolgálat ügynökeinek, akik Eszterházyt és 10 pozsonyi magyart még összeszedve 1945. júliusában Moszkvába deportálják. Ezt a csapatot, és ott több heti, több hónapi kínzás, vallatás után mindegyiküket elítélik. Eszterházy János, mint politikai vezető, 10 év kényszermunkatábori büntetést kap, a gulág táboraiba száműzik, és hasonló módon társait is súlyos kényszer, több évi kényszermunka letöltésére kényszerítik. Ez alatt idehaza távollétében
1947-ben. Ez már 1947-ben volt, ha jól.
1947-ben, amikor ő már igazából a szovjet gulágok fogja, idehaza távollétében, azzal az ürüggyel, hogy szökésben van. Távollétében halálra ítéli a Szlovák Nemzeti Bíróság, és ennek a halálos ítéletnek a klauzúrájában az szerepel, hogy nem az ítélet ellen föllebezni nem lehet. A népbírósági ítéleteknek a háborús bűnösök elítélésére vonatkozó paragrafusai alapján ítélik Eszterházy Jánost halálra, méghozzá kötél általi halálra, és ez szerepel a halálos ítéletben, hogy nem érdemli meg a golyó általi kivégzést. két notromba vált pont alapján, az egyik az, hogy szétverte Csehszlovákiát politikusi tevékenységével, a másik pedig az, hogy kollaborált a fasiszta politikusokkal, politikával, a fasisztákkal. Az, hogy a németekkel kollaborált volna, azt természetesen nem tudták bebizonyítani, hiszen a németek, ahogy mondtam, Eszterházy Jánost keresték, el akarták fogni, el akarták hurcolni. Viszont a vádiratban úgymond bizonyíték anyagokat sorolnak fel arra vonatkozóak, ezek persze nevetséges okok, hogy Horthy Miklós és kormányai a két háború között fasiszta politikát folytattak, így Eszterházy János, aki kapcsolatban állt a magyar kormányokkal, így szintén fasiszta politikussá lehetett őt nyilvánítani, és így halálra ítélni. Valójában őt a szlovákiai magyarságért, magyarsággal együtt kollektív, amelyik kollektíve háborús bűnösi nyilvánítottak, szlovákiai magyarság vezetőjeként ítélték halálra, és akarták kivégezni, és a csehszlovák kormány a halálos ítélet után ki is kérte őt az ítélet végrehajtására 1947 végén, szóval a Szovjetuniótól. Eszterházy 1948 elején már súlyos beteg, a nehéz kényszermunka, a fizikai munka, a kínzások, a megaláztatások és minden egyéb körülmény hatására megkapja a szibériai tüdőbajt, igen, a TBC-t, és gyakorlatilag a halál szélén állott az egyik munkatábor szanitész barakjában haldoklik tulajdonképpen, tehát ahhoz, hogy őt kiadják, ahhoz több hónapon keresztül fel kellett őt javítani, több kosztot kapott, és hogy ahhoz, hogy nagy nehezen talprálja, mert egyébként nem érte volna túl az utat hazáig a mostani északi sarkkörön táborok egyikének volt a fogja Eszterházy János, a jéghideg pokolban, ahogy ő mondja. Tehát az onnét az út ma is rettentő hosszú volt, és hát maga a körülmények, stb. Ehhez fel kellett őt javítani, ezért csak 1949 áprilisában ér haza, tudják őt átadni a csehszlovák hatóságoknak.
És közben, bocsánat, csak az, hogy amikor Klement Gottwald, az akkori kommunista elnök életfogytiglanul mérsékli, ez ugyanebben az évben volt már, 49-ben?
Igen, ez 49-ben volt, addigra már a hatalmat a kommunisták vették át teljes egészében Csehszlovákiában, és Eszterházy János már egy kommunista Csehszlovákiába érkezik haza. Ott is volt egy-két év ilyen koalíciós átmenet, mint Magyarországon. És a pozsonyi államügyész, akinek alá kell írni a kivégzést, a halálos ítélet, de ugye nyomán a kivégzést is az ügyésznek jóvá kellett hagynia. Ő zsidó származású volt, és tisztában volt Eszterházy János embermentő tevékenységével a II. Világháború idején, és észrevette azt, hogy tulajdonképpen a Eszterházy János kartotékában, vagyis hát irataiban, iratai között nincs kegyelmi kérvény, mert pedig minden halálra ítélt embert, egyént
alapvető emberi jog
szerint is megilletett a kegyelmi kérvény beadásának a joga. Eszterházy, mivel nem volt Pozsonyban 47-ben, nem tudott beadni egy ilyen kegyelmi kérvényt, a halálos ítélet meghozatal, akkor így utólag megkapta ezt a jogot, és ez a bizonyos államügyész felfüggesztette
ítélet végrehajtását.
Egy rövid időre még olyan esélye is volt, hogy esetleg felmentik őt, és szabadon engedik, és ezt vélték felfedezni rokonai hozzátartozói, elsősorban Lujza nővére és Mariska húga, abban, hogy Esterházy Jánost egy ideig civil kórházban ápolhatták, ahol ugyan volt valami fegyőr, de a kórházat különösképpen nem őrizték, nem börtönkórházról volt szó, hanem egy járványkórházról, ahol a fertőző betegségeket gyógyították Pozsonyban. Itt Esterházy János egészségi állapota rohamosan javul, és itt ajánlották föl harmadszor számára az elpávozás lehetőségét. A második alkalomról nem beszéltem, ez a háború vége felé volt akkor, amikor bujkálnia kellett a gestapo előtt. A bejövő szovjet csapatok érkezése előtt lehetősége lett volna nyugatra menekülni, azonban elutasította ezt, azt mondván, hogy ő elválaszthatatlanul összenőtt ezzel a szülőfölddel, amelyen az ősei éltek, és itt ringott az ő bölcsője, szívének, lelkének legkisebb rezzenése is ehhez a szülőföldhöz köti őt.
Csodálatos tanúságtétel a hazaszeretetről.
Így van, igen, tulajdonképpen a hazaszeretetre, az a hűség, szülőföldhöz való hűségről, aminek tulajdonképpen mintaképe lehetne Esterházy János, tehát ha 45-ben elutasítja a szabadságot, hiszen ha nyugatra megy, akkor egy szabad országban él, azt tudta nagyon jól, hogyha marad, akkor a rabság vár rá, vagy a börtön rabság, vagy egy rabország állampolgáraként élhet. És itt 49-ben azonban már nem a szabadság vagy a karriera kérdés, hanem az élet nagy, legnagyobb kérdése az, hogy ha elmegy, akkor életben marad, ha itt marad, akkor meghal, vagy fölakasztják őt, vagy pedig belehal az üldözésbe, a börtön, bebörtönzésbe, a szörnyű betegségébe, amely gyógyíthatatlan volt. Nyugaton ezt a betegséget még gyógyítani tudták volna, amikor 49-ben felajánlják számára a szökést ebből a kórházból, ebből a járványkórházból, akkor már fia, ugyanis két gyermeke született, Serényi Lívia feleségét, ő lesz kihagytuk az életrajzból, 1930-as években születtek ezek a gyermekek. Ezek közül az egyik, a fia János már, a legifiabb János már egy svájci szanatóriumban dolgozott, és ott az édesapjának is már hely volt biztosítva. Tehát ha 1949-ben elmegy, akkor valószínűleg, hogy még lesz volna esélye a gyógyulásra, de ő a maradást választotta, mert akkor már valami egészen más volt számára fontos, mint ezek a földi kategóriák. Már az elfogadása előtt azt írja, döntötte el, hogy azt kéri az Úr Istentől, hogy engedje meg, hogyha kell szenvedések árán is, de ki követni tudja az Úr Jézust. Ő az Úr Jézus követője akar lenni, és azt írja, hogy tulajdonképpen minden szenvedés, amelyet át kellett élnie, azt a megnyugtató érzést váltotta ki benne, hogy az Úr Jézus elfogadta az ő felajánlását. Mondhatnánk azt, hogy itt a Gulag táborból érkező első életjel üzenet, amely tőle jött, az is erről beszél, így szól, hogy tizet kaptam, hitemet nem veszítem, az Úristen és minden szentjeink itt vannak velem, imádkozom, értetek, mindenkiért áldalak, és ölellek mindannyiutokat. Tehát gyakorlatilag az a jövő életjel azt tartalmazta, hogy az Istennel együtt élve, vagy összekapaszkodva viseli el a szenvedéseket, amelyeket felajánl imádságában az otthoniakért. És ez a felajánlás, tulajdonképpen ez az élet felajánlást mondhatnánk azt, ez jellemzi az ő második 12 évét, az életének a második szakaszát, minden politikusi életét, évért, percéért bűnhődnie kellett, súlyos szenvedésekkel kellett, kellett szenvedéseket kellett átélnie.
Igen, hagy szakítsalak félbe, ismereteid szerint haláláról magyar újság tájékoztatott a Rómában megjelenő magyar katolikus szemle kivételével, mert a katolikus szemle egyik munkatársa azt írta, hogy elítélték elsősorban, mert magyar volt, népének félelmet és megalkuvást nem ismerő képviselője, elítélték, mert igaz keresztény volt. Nem tudom, hogy kutatásaid során találkoztál-e bármilyen egyéb sajtóval, ahol hirtattak volna.
A halálos ítéletéről magyar sajtó tájékoztatott, a Magyar Nemzetben jelent meg két cikk is, mind a kettő álnéven, az egyiket Szalatnai Rezső, a másikat Fábri Zoltán írta. És tulajdonképpen azt írják mind a ketten, hogy Eszterházy János bűnbakként.
Hát ahogy Fábri is fogalmazott, Fábri Zoltán, hogy említetted az előbb.
Igen, igen. Mind a ketten is elítélik, és nagyon-nagyon kemény szavakat használnak az ítélethozókkal szemben. Ám a halálának az időpontjáról nem tájékoztattak a magyar újságok. 1957. március 8-án a magyar sajtó néma maradt, hiszen erről a halálról, az elhunytról a hozzátartozók így egyetlen akkor Csehszlovákiában maradt hozzátartozója Eszterházy Mária egy szükszavú táviratban értesülhetett. Ennek a táviratnak az utolsó mondata pedig így szólt, hogy bátyját elhamvasztjuk, és a hamvakat nem fogjuk kiadni. Tehát mondhatnám azt is, hogy nyomtalanul tűnik el az élet színpadáról Eszterházy János, és édesanyjának, két testvér nényének úgy lett meghalnia, hogy nem tudták, nem voltak tisztában azzal, hogy édesapjuk hamvai, illetve a testvérük, hozzátartozó hamvai hová kerültek, ami azért is volt számukra nagyon kétségbejtő és keserű érzés, mert Eszterházy János azt szerette volna, hogy a szülőföldjén, vagy legalább a nyitrai börtönben hunja le a szemét, és hogy ez, mikor már látta, hogy ez nem sikerül, akkor azt kérte Mariskától, a húgától, hogy a hamvait legalább vigye haza a szülőföldjére, és ez a föld, amelyet annyira szeretett, ez fogadja be a hamvait. Hát ez volt az én utolsó kívánsága, mondhatnánk, amelyet ugye minden halálra ítéltnek teljesíteni szoktak. Neki ez az utolsó kívánsága sem teljesülhetett, hiszen a hamvakat, ahogy mondom, nyomtalanul eltüntették, Mirovból Prágába vitték a hamvasztás után, és ott egy politikai börtönben, a Pankrác börtönében tartották lakat mögött a hamvakat 1965-ig, amikor a prágai tavasz előszeleként a politika lehetőséget megengedte, hogy ezeket a hamvakat elföldelhessék. Nem csak az Eszterházy János hamvairól van szó, hanem más politikai foglyok hamvairól is, akiket aztán a Prága egyik külvárosi temetőjében, annak is a használaton kívüli sarkában, körülbelül ugyanúgy, mint Budapesten, az új köztemetőben, ott földelték el nyomtalanul ezeket a pléurnákat, amelyek a hamvakat tartalmazták. De térjünk vissza a halálára. Akkor már leánya Eszterházy Aliz is nyugaton él. Eszterházy Luisa a nővére Párizsban, a párizsi katolikus missziónak a munkatársa. Édesanyja pedig szintén Franciaországban, Montresorba került. Tehát Mariska őket tudta értesíteni első sorban a testvérének, Jánosnak a haláláról, és ők azok, akik a nyugati emigráns magyar lapoknak megküldték ezt a halálhírt. Tehát tőlük került a katolikus szemlének a lapjaira is az általad idézett Eszterházy János nekrológ, és számtalan magyar, akkor még több emigráns magyar még látott napvilágot Münchentől kezdve egész Amerikáig, és ők ezekben a lapokban mindenhol nagyon szép nekrológot olvashattunk Eszterházy Jánosról. Többek között például a Nemzetőr című lapban szerepel az amerikai magyar szabadságharcosoknak az a nyilatkozata, akik tudomást szereztek arról, hogy Eszterházy János súlyos, válságos egészségi állapota az 1956-os forradalom hírére jobbra fordult, bízakodott, reménykedett a szabadság és az igazság győzelmében. Ám a forradalom letörése, leverése után az ő életállapota és életének gyertyája, hogy ő mondta rohamosan, a vége felé közeledett, és utolsó lobbanva nem sokkal ugye a forradalom leverésének híre után 1957 márciusában kihúnyt. Így az amerikai magyar szabadságharcosok szövetsége Eszterházy Jánost a magyar forradalom mártírjainak sorába avatta, fogadta. Ez ilyen és hasonló hangvételű cikkek, hiszen nagyon sok olyan emigrációban élő magyar politikus volt akkor, akik jól ismerték Eszterházy János tevékenységét. Tehát ő ebből a cikkekből lehetett a kutatás szempontjából olyan adatokhoz jutni, melyek kis részben kitöltötték a róla szóló ismeretek hiányát. Igazából azonban csak a rendszerváltás után kerültek elő azok a megrázó tanúságtételek, amelyek azoktól a fogolytársaktól származtak, akik Eszterházy Jánossal együtt raboskodtak úgy a gulág poklaiban, mint idehaza a csehszlovák kommunista párt börtöneiben. Én a gondviselés jelének itt tartom azt, hogy a gulágból is megmenekült egy olyan személyi hetényi József Jóska bácsi, celldömölki fiatal emberként hurcolták őt el az oroszok 1945-ben, aki nagyon szoros lelki kapcsolatban állt Eszterházy Jánossal, és ez a kapcsolat élete végéig élő maradt. Mondhatnám azt, hogy Jóska bácsi szinte édesapjaként, saját édesapjaként szerette és tisztelte Eszterházy Jánost, és csodálatos tanúságtételt adott az ő vezeklő, imádkozó, már a gulágban is szinte szentként élő János bácsiáról.
És ő volt az, aki vigasztaló, bátorító szavakat öntött a sorstársak lelkébe.
Igen, így van.
Hadd kérdezem meg, mert az időnk nagyon elszaladt, végezetül kezemben tartom ezt a csodálatos monográfiát, 430 nem tudom hány oldalon keresztül. Mi az, ami még feltárásra vár a kutatóknak Eszterházy János életében? Hogy látod?
Igen, hát ahogy említettem, gyakorlatilag a rendszerváltás előtt foglalkozok Eszterházy Jánossal, de én mindig vannak új és újabb és újabb mozzanatok, újabb és újabb felfedezések, amelyek nagymértékben kiegészítik a róla alkotott képet. Én azt gondolom, hogy a politikus Eszterházy Jánosról most már világos képünk van. Természetesen ez alatt a 12 év alatt Eszterházy Jánostól kb. 60-70 börtönlevél rendelkezünk, amelyet szigorú börtöncenzúra mellett küldhetett haza csak Eszterházy Máriának, a húgának. És itt ugye nagyon nagy mértékben azokra a tanúságtételekre kell szorítkoznunk, amelyek Eszterházy Jánosról szólnak, tehát a szabaduló raptársai tanúságtételeire. Viszont itt bontakozik ki az ő életszentsége ebben a 12 évben. És azt hiszem, hogy a kutatóknak, vagy az Eszterházy Jánossal foglalkozóknak az egyik legnagyobb feladata az, hogy megrajzoljuk az ő szakrális arcképét, az ő szakrális arc élét. Azt, hogy miként alakul ki benne a politikusi csillag, a sztárpolitikusból mondhatnánk azt, hiszen iszony
szenvedő mártír.
Közkedvelt, közismert politikus volt egészen 1945-ig, akikről dicsi műszokat zengett az akkori magyar sajtó. Mert hogy alakul ki ebből a sztárpolitikusból egy vezeklő, az életét Istennek felajánló, az imádság elmélyült imádságban életét élő, és mondhatnám azt, hogy a kereszténység csúcsára eljutó élet szentségben élő ember, hiszen tudjuk őtőle magától, hogy a vasárnapjait az ellenségeiért ajánlja fel, a vasárnap imáit, vezeklését, szenvedését, jótevőiért és ellenségeiért ajánlja fel. Éppen Csókai András professzor fogalmazta meg, hogy tulajdonképpen ez a kereszténység csúcsa, az Úr Jézus is a kereszten imádkozik ellenségeiért, bár többször mondja azt, hogy szeressétek ellenségeiteket, de imádkozni ellenségeiért, ott a kereszten halljuk őt. Ebbe a mélységbe, vagy ebbe a magasságba jut el Eszterházy János lelkisége. Tehát azt gondolom, hogy ezt a lelkiséget valahogy meg kell találnunk a fogódzóit, meg kell tudnunk fogalmazni ezt a lelkiséget, hogy megérthessék az emberek, hogy átadható legyen ez a lelkület, hogy megfogható legyen, hogy követhető legyen, hiszen minden szentnek, boldognak, minden életszentség eljutó személynek, személyiségnek, embernek az életének az értelmét az adja, hogy követendő példát ad számunkra, az őt követők számára, vagy az ő nyomába lépő generációk számára. Tehát azt hiszem most azzal, hogy elindult a boldogálgatási folyamat, ez lesz a legnagyobb feladatunk, megrajzolni Eszterházy János, vagy megírni Eszterházy János hagiográfiáját.
Hát... Igen, ez nagyon szép frappáns befejezés volt ennek a rövidke interjúnak, és hát én kívánom azt is, és hogy a gondviselés adjon neked még erőt, hogy ebbe is tudjál még sokat publikálni, bemutatni Eszterházynak ezt az arcát is. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és további munkádhoz ismétlem a gondviselés áldását kérem.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon bízok benne, hogy a Mária Rádiónak ez a program sorozata, a műsor sorozata is
biztos, hogy föl fogja. Igen, és sok-sok embernek rengeteg ismeretanyagot és lelki táplálékot ad. Köszönöm szépen még egyszer az interjút, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökjelme.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Molnár Imre történésszel, Eszterházy János kutatójával Udvarhelyi Olivér beszélgetett. Műsorunkban Liszt Ferenc 15. magyar rapszódiáját hallhatták. Mária Rádió. Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim!